A Joel könyvében szeretnék a második fejezetben szentírást olvasni nektek, ahol az Úrnak egy biztatása hangzik el. Mai napon a helyreállítás Istenéről szeretnék szólni nektek. Mennyire fontos az az életünkben, hogy tudjuk, hogy a mi Istenünk a helyreállítás Istene. És ha erről egy-két gondolat ma elhangzik, nagyobb lendülettel és bátorsággal fogunk tekinteni azokra a történésekre az életünkben, ami előtt talán ma értetlenül állunk, vagy úgy állunk, hogy nincs magyarázat, és nem tudjuk, hogy a dolgok mögött mik a miértek például, és hogy lesz a kimenetel abból. És ilyenkor, ha az ígére tekintünk, mindig vigasztalást tudunk venni. Ez történik ma is. A Joel könyvében a második fejezetben a 21-es versen kezdem az olvasást. Istennek a gyönyörű szava hozzánk. Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Egész földhöz szól az Úr. Ne félj, ne engedd a félelmet magadhoz. És örülj, te föld! Örvendezz! És vigadozz! Az Úr örömében légy! Mert ha kinyitod a szemed, akkor meglátod, hogy hatalmas dolgokat cselekszik az Úr. Ezt fogjuk ma munkálni. 23-as vers. Ti is, Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban. Még akkor is, ha a könnyeinkkel küzdködünk. Ez a parancsolatunk. Sionnak fiai, mi mindannyian Sionnak fiai vagyunk, ugye? Sionon születtünk. Sionhoz tartozunk. Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben. Mert... És most kérlek szépen hallgass meg, hogy miért mondja ezt az Úr, hogy mindenkor vigadjatok, mindenkor örvendezzetek. Ne hagyjátok, hogy bármilyen jó kedveteket szegje, hogy az örömötöket elvegye. Miért mondja ezt az Úr? Mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. Amint eljön ennek az ideje, az első hónapban az Úr megszakasztja az egeket, és a korai és a késői esőkkel meglátogat minket. És ezt az esőt igazság szerint tudja nekünk adni, Jézus Krisztus megigazultsága által fogja ezt az esőt hozni. Ezért mondja, készítsétek fel a szíveteket, és örvendezzetek, és vigadjatok, mert jön ez az eső, mert megadja az Úr ezt az esőt, mert eljön ez az eső, és ennek az esőnek ti a részesei lesztek. Esőt hullat néktek, korai és késői esőt, rögtön az első hónapban, ahogy ennek eljön az ideje, mindennek megszabott ideje van. És ahogy ez az eső meglátogatja majd a földet, és ennek mi mindannyian, akik élünk, hisszük, hogy részesei lehetünk, és alatta állhatunk majd, mert ez nagyon közel van. Ez a végső kijáradás. Igen, igen, itt van az ajtóban, a küszöbén állunk ennek. És az Úr akkor hatalmas dolgokat fog cselekedni. Nézzük meg, hogy ebben a kegyelem esőben, amit készen áll kiárasztani ránk az Úr, miket cselekszik még? Gyönyörű, amiket itt ír, a 25-ös vers. És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett. Tönkretette valaki az esztendőket. Van, hogy állunk és csak csodálkozunk, hogy mik történtek az elmúlt esztendőkben. Van, hogy hét szűk esztendő van a hátunk mögött. És azt mondja Isten, kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sáska. Ezek a gonosztevők, hogy így mondjam, így nevezném őket, kártékony gonosztevők, pusztítást végeztek az életünkben, az ige szerint. És Isten azt mondja, hogy az ellenség pusztítása során keletkezett károkat, amelyek az életünket érik, ne tekints többé erre, ha jön ez az eső, ez a késői eső, mert kipótolom néked ezeket az esztendőket. Azt jelenti az Úr, hogy egy helyreállítást fog végezni, és ezt oly módon teszi, hogy minden esztendőben, ami károd volt, a fölött még fog neked adni. Ugye amikor kijössz onnan a szűk esztendőkből, akkor több lesz neked, mint ha nem történtek volna ezek a támadások. Kipótolja, bőséges, az Úr mindig bőséggel pótolja ki, amit az ellenség ellop az életünkből. Ezt a helyreállítás Istene teszi, és hatalmasan cselekszik, hogy mondja, örülj te föld, örülj és vigadozz, mert hatalmas dolgokat cselekszik az Úr. Kipótolja neked ezeket az esztendőket. Csak bízzál benne. Megcselekszi, jönnek a késői esők, és ebben az esőkben ezt a csodálatos helyreállítását elvégzi az Úr. Meg van írva. Bármit lopott tőled, A helyreállítás Istene helyreállítja az életedet, és kipótolja ezeket az esztendőket. A 26-27-es és a 28-as versekben megtudunk még valamit. Megtudjuk, hogy bőség is jön utána. Esztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Urat. Amikor az Úr valamit cselekszik, akkor nem maradhat el az Úr magasztalása. És magasztaljátok az Urat, a ti Istenetek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. Többé nem éri szégyen az én népemet, azt mondja Isten. Ha érte is szégyen a múltban az én népemet, és ha jött is a szöcske, meg a sáska, meg a cserebogár, és jött is a pusztítás, ez többé nem így lesz, mondja az Úr. Kipótolom ezeket az esztendőket, és többé szégyen és pironkodás nem éri az én népemet. Gyönyörű dolog ez? Ez Istennek a terve. Te készen vagy együtt munkálkodni az Úrral ebben. Ugye igen? Ugye látod, hogy ez jön, mert Isten megírta. És megtudjátok, így folytatja a 27-es vers, és megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és nincs más. Nem érdemes másfelé keresni a megoldást. Isten közölte, én, az Izrael Istene végzem ezt a helyreállítást, és tudd meg, hogy nincs más. Nincs más Isten. Ezt meg is fogja mutatni egy napon az egész világnak. És nincs más. És soha többé nem pironkodik az én népem. Újra megismétli. Amikor az Úr nyomatékos akar lenni, akkor egy-egy kijelentését újra és újra olvasod a következő versekben is. Isten megismétli, mintha az előbb nem hallottad volna még teljesen. Újra mondja neked, nem történik többé olyan, amely pironkodásra kényszeríti az én népemet. Nem kerül többé szégyenbe az én népem. Olyan dolgokat, olyan helyreállítást végzek. Ugye a világ megtudja, hogy én vagyok az Úr, hogy nincs más, és nem lesz többé szégyenben az én népem. Tudsz-e ennek örülni? Az Isten szava? Az Isten szava? Így van megírva, nem tőlem származik, nem azért olvasom, mert én akarnálok vigasztalni, maga az Úr vigasztalma téged. Az ő vigasztalásával. És lészen azután, amikor mindezt elvégezte az Úr ezt a beszédet, közli, hogy még jön valami. És lészen azután, mikor ez a helyreállítás megtörtént, lészen azután, hogy kiöntöm a szellememet minden testre. Ez a hatalmas kijáradás része lesz az ő szellemét, ahogy azt a pünkös napján, az volt az esőknek az eleje, de lesz az esőknek egy késői eső része is, az utolsó időkben. És akkor a korai és a késői esőket együtt hozza le a földre. Hatalmas kijáradásban. Ez az ő szellemének a kijáradása a földre. Nagyon várjuk ezt. Nagyon várjuk ezt. Isten mindent a szelleme által végez el. A szellemének kiárasztása által végzi ezt el. Ha ért is szégyen a múltban, egyrészt tudnod kell azt, hogy Jézus Krisztus elvitte a szégyenedet. Úgyhogy ne úgy tekints rá, mint hogyha ez a te személyes szégyened lenne, hogy valaki visszautasította az Urat, vagy hirdetted az igét, és nem hallgattak meg, vagy ez, vagy az történt veled, és úgy érzed, hogy megszégyenültél a helyzetben. Szó nincs róla. Először is tudnod kell, hogy Jézus Krisztus a megváltásban elvitte a szégyenedet is. Mert ő mezítelenül függötött az ég és a föld között a kereszten. A szégyenünket is elvitte. És azért mondja, hogy többé nem pironkodik majd az én népem, hogyha ez a keteljesség eljön. És egy másik helyen pedig azt olvashatjuk, hogyha ért is minket ilyen a történés a múltban, a gyalázatért, amit szenvedtetek, amit el kellett szenvednetek, az Ézaiás 61 írja, 6-os, 7-es versekben, hogy a gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek. És ha ért is minket olyan, amiből úgy jöttünk ki, mintha az ellenség gyalázhatott volna minket, vagy megszégyenítésnek éreztük volna, ami történt elünk, azt mondja Isten, hogy még ezzel sem kell foglalkoznod, mert jutalom jár érte, és nem csak, hogy jutalom, hanem kettős jutalmat veszel érte. Kettős, ilyen Istenünk van. Bármi, ami ért az életben, ami nem úgy alakult, ahogy te eltervezted, ami nem úgy jöttél ki, hogy az a te dicsőségedre vált volna, nem kell pironkodnod érte. Felszabadít ezt téged, ha ezt hallod. Nem kell pironkodnod, és a gyalázat, ami ért, kettős jutalmat veszel. Az Úrnak megvannak a jutalmai erre. Ő megjutalmazza az üldöztetéseinket, a bántásainkat, a káromoltatásainkat, amikor káromolnak minket az Úr nevéért. Egyszerűen el kell ezeket engednünk. Az Úrnak megvan a terve vele a helyreállításában. Hogyan fog minket helyreállítani ezekben? Dicsőség neki, érte. Egy olyan társadalomban élünk, ahol a kultúránknak a része, hogyha valami elromlik, és többé már nem tudjuk mire használni, vagy valami eltörik, vagy megcsorbul, vagy bármilyen formában, többé már nem tudjuk úgy használni, mint addig, akkor eldobjuk. Kidobjuk, azt mondjuk, ezt többé már nem tudjuk mire használni, semmire sem jó nekünk, és fogjuk, és kihajítjuk, és veszünk másikat. Az Úr nem ilyen. Az Úr nem ilyen. Az Úr megfogja az életünk összetört darabkáit. A kezébe veszi azt. Akárhány darabkára tört is az életünk. A megtört szívüveket. Ugye mit mond az Úr? Meggyógyítja, megvigasztalja. Kezébe veszi ezeket a kis darabkáit az életünknek. Az ellenség összezúzta akár az életedet. Összetaposta. Bármit tehetett vele. Az Úr azt mondja, csak helyezd az én kezembe. Csak add az én kezembe azt. Én vagyok a helyreállítás Istene. Csak bízd rám azt a dolgot. És én olyat cselekszem, hogy a föld minden népe dicsőíteni fog érte. És nem fogsz többé pironkodni, nem lesz többé szégyened. És a gyalázat, ami ért, azért olyan jutalmat veszel, hogy kettős mértékű lesz. Ez a mi Urunk és Istenünk szíve, te feléd. És mindannyiunk felé, ezt mindannyiunknak mondja. Az Úr az összetört darabkákból, az életünknek az összetördelt, összezúzott, kicsi, apró részeiből csodálatosat tud előhozni, ha rábízzuk azt. Ha rábízzuk azt. Nézd meg, hogy mit tett Isten Jézus megtört testével. Mit hozott elő abból az összezúzott testből? Előhozta a Krisztus testét. Ami dicsőséges, te és én és mindannyian részei vagyunk. És az a leghatalmasabb példa, amit tudnék hozni. De mindenre igaz az életünkben, amit meg tudjuk tanulni, hogy miként adjuk oda neki. A kezébe helyezzük. Uram, itt van, én nem boldogulok vele. Darabokra tört az életem. Hajótörést szenvedtem. Hogy tovább? Mit tegyek? Mihez kezdjek? Az ellenség átment az életemen, és elpusztította azt. Hogy tovább? El ne feledkezz arról, hogy van egy Istenünk, aki a helyreállítás Istene. Aki kezébe veszi azt, és oly dolgokat cselekszik vele. Azt írja egy helyen az ige, hogy ha valaki azt mondaná, el sem hinnétek, amíg nem látjátok. Ilyen hatalmas Istenünk van. A helyreállítás Istene. Nézzük meg az Ézaiás könyvében az igét arra, amiből mindannyian látni fogjuk, hogy Istennek mire törekszik a szíve. Az életünkben. A 61-es fejezet Ézaiás könyvében az 1-4-es versek igen gazdagon összefoglalják ezt. Amikor ezt majd hallgatod, akkor az olyan balzsamos lesz a szívednek, olyan jól fog esni, hogy ezt tényleg Isten mondja, és ha én számítok erre, akkor meg is cselekszi. Akkor meg is cselekszi. Így szól itt a vers, az ige vers. Az Úr Isten szelleme van ér rajtam azért, mert fölkent engem. Vagyis egy kenet végzi ezt majd, amit olvasunk. Isten kenete, amit ráhelyezett az Úr Jézusra, a Messiásra, és azt követően pedig a Krisztusi testre. Mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak. A szegényeknek az örömhír az, hogy többé nem kell szegénynek lennetek. Aki ezen megáll, az erről bizonyságot is tud tenni. Hogy a szegényeknek örömhírt mondjak. Elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket. Ugyanis a megtört szívek, amikor bántások érnek minket, és a szívünket zúzzák és tapossák, és megtörik a szívünk, akkor annak előbb-utóbb, hogyha abból nem tudunk kilépni, akkor azoknak betegségek lesznek a kimenetelei. És ezért mondja az Úr, hogy gyógyulás jön rájuk. gyógyulás jön rájuk. Ha sokat emészted a szíved valamin, akkor előbb-utóbb ez a fizikai testedben is jelentkezik majd. Betegségek formájában. És azt mondja az Úr, hogy nem lesz ez mindig így, mert jön a drága szent kenet, és a megtört szíveket meggyógyítja. Meggyógyítja a megtört szíveket. Látod te, hogy az, amikor az Úrnak odaadsz valamit, ami az életedben törötté vált, megsérült, megsebzedett, akkor azt odaadod neki, a megtört dolgokat ő gyógyítja, ő meggyógyítja a kenet által. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Vagyis, hogyha fogságra került a sor, akkor a foglyoknak mondhatod, hogy gyertek ki a világosságra, szabadulás az osztályrészetek. Foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást. Jézus nevére minden kötelétnek le kell esnie. Minden kötelétnek. Ha fiainkat megkötözte a kábítószer, vagy a világ kívánsága, vagy a különböző függőségek, ezek a kötelékek le kell essenek, mert az Úrnak szelleme van mi rajtunk. És az Úrnak a szelleme végzi ezt. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Ez nagyon érdekes, ez az Úr jókedvének esztendeje, mert a zsidó törvényt ismerőtnek szólít az írás. És az Úr jókedvének esztendeje az az elengedés esztendeje volt. Ugyanis törvény szerint az volt az írásban adva a zsidó népnek, hogy úgy kellett élniük, hogy minden hetedik esztendő szombatév volt. És hét ilyen szombat esztendő sor után, ami 7x7, vagyis 49 év, kellett jönnie az 50. esztendőnek, amit úgy neveztek, hogy a kürtölések esztendeje, és ekkor Isten kedve szerint kellett cselekedni. Minden földnek vissza kellett kerülnie a tulajdonosához. Minden családtagnak vissza kellett jutnia a saját törzséhez, hogyha adósságba került a család, és valakit el kellett, hogy vigyenek munkára. Az ő jókedvének az esztendejében kellett elvégezni ezeket a helyreállításokat. Ez mutatja, hogy mibe telik az Úrnak öröme. A helyreállításban. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Amiket itt olvasunk majd, azok mind az Úr jókedvéből kerülnek megcselekedésre. És sorolja tovább Istenünk bosszúállása napját. Lesz bosszúállás is azokra, akik engedetlenek. Megvigasztaljak minden gyászolót, folytatja. A gyászolóknak az Úr mit fog adni? A sok könny után. Vigasztalást. Azt írja, hogy az Úr kedves esztendejében eljön az, hogy a gyászolókat megvigasztalom. Nem lesz többé könnyhullatás. Minden gyászolót megvigasztalok. Hogy adjak Sion gyászolóinak ékességet a hamu helyett. Vagyis eddig csak hamuban ült Jób, és mindenét elvesztette. Jön az esztendő, jön a kedves esztendeje az Úrnak. És ékességet fognak nyerni azok, akik eddig sírtak, akik eddig gyászoltak. Az én ékességemben fognak ragyogni, mondja az Úr, mert ez az én kedves esztendőmben elvégeztetik majd. Örömnek kenetét a gyász helyett. Nézd meg ezt a felépítést, hogy Isten a gyász helyett ékességet ad. Az örömnek kenetét adja. Meg tudja cselekedni azt, amit csak ő egyedül, hogy abban az örömben, amiben a szeretteink odaát vannak, abban az örömben részesít minket, és így leszel képes a gyász helyett örömnek kenetében élni. Csak ő tudja megcsinálni, megtenni a helyreállítás Istene. És le van írva, az ő kedves esztendejében ezt megcselekszi. A gyász helyett örömnek kenetét ad neked. Az ő örömében leszel. Dicsőségnek palástját árasztja rád a csügget szellem helyett. Többé nem mondod, hogy jaj, de elcsüggett a lelkem. Nem, mert körbevesz az ő dicsőségével. És ragyogni fogod az ő dicsőségét. Ez is a helyreállításának a része. A helyreállítás Istenéről van ma szó. Ne felejtjük el. Ne felejtsük el. És megigazultság fáinak fognak neveztetni azok, akiken ezt elvégzem, mondja az Úr. És az Úr plántáinak, az ő dicsőségére mindezt az Úr végzi. Az ember nem képes ilyen helyreállítást végezni. Akármennyire akarunk segíteni a másiknak, nem vagyunk képesek ezeket elvégezni. Ezt csak Isten kenete képes elvégezni az ő hatalmas szerelméből. hogy kiárasztja ránk ezt a gyönyörű szellemet. Az Úristen szelleme van én rajtam. És akkor jönnek ezek a cselekedetek. Dicsőség legyen neki. Nézzük tehát, az ő munkái megépíti, helyreállítja, megújítja. Ezek az ő cselekedetei. Ezt olvassuk a 4-es versben itt. És megépítik a régi romokat. Ha romokban van az életed, nem kell elkeseredned. Itt van az Úr lehelete. Megépítés jön az életedre. Megépítik a régi romokat. Az ősi pusztaságokat helyreállítják. Ez megint csak az ő kenete vézi. Helyreállítás jön. Ő a helyreállítás istene az életedben. Helyreállítják a régi romokat, az ősi pusztaságokat, írja. 4-es vers, én mindig ezt olvasom. A puszta városokat megújítják. Akkor az ellenség végigment. És lerombolta Jeruzsálemet, és lerombolta a templomot, és lerombolta a közbelső városokat. Azt mondja Isten, hogy én újat cselekszem. Felépítem ezeket. Én vagyok az helyreállítás istene. Én megcselekszem ezt. Ez Isten szíve, aki ezeket mondja. Isten szándékát közli. Istennek a hozzáállását a pusztító munkáihoz. Ez maga Isten. Mondja, a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait felépítik. Ez mind Isten. Istennek a munkái. Megépíti azt, amit az ellenség lerombolt. Helyreállítja a károkat. Megújítja azt. Ezeket cselekszi Isten maga az életedben. Ha tudsz róla, hogy Istennek ez a szíve szándéka. Hallanunk kell erről. Nem lehet belenyugodnunk abba, hogy az ellenség pusztított az életünkben, és tönkretette az ezt, és tönkretette az azt, és tönkretette mindenfelé, amerre csak járt dolgokat az életünkben. Nem nyugodhatunk bele. Mert van egy helyreállításunknak Istene, aki ezeket megcselekszi, ha az igére tekintünk. Mondta, hogy megcselekszi azt. Így van megírva. Így van megírva. Ha az ellenség úgy robogott át az életeden, hogy szemlátomás csak romok maradtak. Romokat hagyott, pusztaságot hagyott. Pusztaságá lett minden mondhatott, hogy mindenemet elvesztettem. Ebben a mai világban van olyan, hogy az ember befektetéseiből úgy jön ki, hogy semmilyen nem marad. Semmilyen. Nézzetek meg, hány hajléktalan van odakint a világban. Diplomások köztük. És az ember ilyen helyzetekbe kerül, Istenre, ha tekint, akkor megtudja Isten szándékát. Hogy Isten ezeket az ősi pusztaságokat, ezeket a leromlott, kietlen helyeket, ha a kezébe adjuk, felépíti, megújítja, helyrehozza, helyreállítja. Tudjátok-e, hogy nem egy olyan hajléktalant ismerek, akik az évek során, amikor az üdvösség üzenete eljutott hozzájuk, megragadták azt, és a hitük által ma saját munkahelyük és saját otthonuk van. Nem egyet és nem kettőt ismerek. Tudjátok, hogy történt? A helyreállítás Istenének az igéjére tekintettek. És ő elvégezte. Isten igéje működik, Isten igéje élő és ható. Tudnunk kell arról, hogy számíthatunk az Úrnak erre a munkájára. Ő a helyreállítás élete az életünkben, és nincs számára lehetetlen. Nincs számára lehetetlen. Drága Úr Jézus kegyelméből menjünk az 51. fejezetre itt, az Ézaiás könyve 51. fejezetében. Még mindig ezt kutatjuk, hogy hogy végzi Isten ezt a gyönyörű munkát, amikor a pusztaságokat, a kietleneket olyanná teszi, mint az Éden kertjét, ezt írja nekünk. Tudjátok, hogy annál szebb kert nincs, mint az Éden kertje volt? És nézzétek, mit ír az 51-es fejezet, Ézaiás 51-ben, mit ír a 3-as versben. Mert megvigasztalja az Úr Siont. Megvigasztalja minden romjait. Hát nem mondom, ha romokban áll az életed, nem kell elkeseredned. Mert az Úr a Sionnak a vigasztalója. Megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden. Nézd meg! A pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és a kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje. Az Úrnak kertjében egyszer eljön a nap, amikor mindannyian fogunk. Ott fönt leszünk, és meg fogjuk látni ezeket a gyönyörűséges virágokat, növényeket, illatokat, fényeket. Azok a virágok élnek, azok a virágok dicsérik Istent, azok a virágok illatoznak. Isten ilyen csodákra képes az életedben. Olyanná teszi a kietlent, és az, mint az Úrnak kertjét. És néznek, mi következik. Öröm és vigasság találtatik abban. Nincs többé könnyhullatás, és nincs sóhaj. Azt írja, öröm és vigasság találtatik abban, és hálaadás, és dicséret szava. Isten ezt elvégzi, akkor nem marad más nekünk hátra, mint hálákat adunk, dicséreteket, magasztalásokat. És örömszava, és vigasság szava hallatszik a Sionból, mert az Úr megvigasztalja a Siont. Az Úr megvigasztalja a Siont. Áment szeretném. Megvigasztalja a Siont. Ha helyreállítás Istene megérintette az életedet, és mert odaadtad neki azt, amivel foglalkoznia kell, és magad nem boldogulsz, mindig be kell látnunk, amikor erre a helyre eljutunk, hogy Uram, nekem magamnak ez nem megy. Szükségem van a segítségedre, erre a pontra el kell jutni. Odaadom neked. A kezedbe adom azt. Én eddig próbálkoztam vele, és nem ment. Önfejű is voltam, tévedtem is, hibáztam is. Szánom bánom, hogy eddig nélküled próbálkoztam. Ha az ember erre a pontra eljut, és odaadja az Úrnak, akkor a helyreállítás Isten a kezébe veszi azt. És utána több leszel egy bizonyságtétellel. Mert az Úr, ahogy elvégzi, lesz egy bizonyságod. Hogy ezen a helyen voltam, és most ímé az Úr felemelt, és itt vagyok. Lesz egy bizonyságod, ez az első. Az Úr magának dicsőséget vesz belőle. Minden, amit odaadunk neki, abból dicsőséget vesz magának. Ez a második pont. Téged pedig egy felkent bizonyságtevővé tesz. Úgy fogod tudni elmondani másoknak, akik ebben a helyzetben vannak, ahol te voltál, hogy felkenetést ad hozzá. Mikor mondod, Istennek a kegyelme kiárad a másikra, és egy bizonyságot kap, hogy igen, ez így van, és ez velem is megtörténik. Én is kijövök ebből. A Jézus nevében. Ez egy csodálatos folyamat, és így válunk Istennek a munkatársaivá. Ebben a folyamatban. Ebben a folyamatban. Ha az ember élete ilyen helyreállításra vár, ilyen helyen vagyunk, ahol az emberi módon nincs reménység a számunkra. Kihez menjünk? Hol van segítség? Ki fog segíteni rajtunk? Senki. Csak Istennél van a segítség. De az ember ezt a helyzetet felismeri, és odaadja a helyreállítás Istenének, az életének ezeket a darabkáit. Összetört darabkák lehetnek ezek. Istennek az alap természetében benne van, hogy szereti a jogosságot, hogy szereti az igazságot, és szereti a helyreállítást. Örömet elég benne. Örömet elég benne, hogy elvégezheti. Adjál szabad kezet az életedben az Úr hatalmas munkáira. A Lukács 4.18-19-en megismétli ezt a Szentírás, amit az előbb olvastam nektek. Jézus megy a zsinagógába. Felcsapja itt a könyvet, és ezt olvassa fel, ami róla meg van írva, Názáretben, a szülővárosában. És a felolvasásból egy részt szeretnék majd kiemelni, de elolvasom előtte ezt a két verset. Nagyon, nagyon gyönyörű. Ez Jézusnak a küldetése, röviden összefoglalva, hogy miért jött a földre. Lukács 4.18-19. Az Úrnak szelleme van ér rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Mindaz, amit itt a felsorolásban olvasunk, aztán nem tudod kiérdemelni. Az az Úr kegyelméből van elvégezve az életeden. Az ő irgalmából és az ő kegyelméből lesz az életed felett. Ez a hálaadás, ez a vigasság, ez az öröm, ez a helyreállítás. Az Úr kegyelméből lesz, mert az Úr kegyelmes. Vagyis ha kijössz ezekből a helyzetekből, nem mondhatod majd, hogy azért mentett ki az Úr, mert én így, meg úgy, meg ezt tettem, meg azt tettem, meg én milyen, és én olyan. Semmilyet nem mondhatsz. mert az Úr kegyelméből volt. És az Úr ezt szereti, amikor elismered ezt. Ez az Úr kegyelme volt. Hogy én ott jártam, és ma itt vagyok, felmagasztalva az Úr neve által, ez az ő kegyelme volt. Ez nagyon fontos rész. Az Úr nem szereti, amikor magasan hordjuk az orrunkat. Ha valamit cselekszik, és mi azt a saját érdemünknek tudjuk be, akkor egy picivel lejjebb kerültünk, mint ahol addig álltunk az Úrban, mert a kevélyetnek ellenáll. És az alázatosaknak ad még több kegyelmet. Erre nagyon kell vigyázni. Ha valami hatalmasan cselekszik az Úr az életünkben, nehogy azt higgyük, hogy mi érettünk cselekedte. Meg van írva, hogy nem ti érettetek cselekszem. Tudtotokra legyen, így írja. Nem azért van, mert te hány órát imádkoztál. Persze az imádság jó, soha ne tudd be annak, hogy te mit tettél, mert ezt ő végezte el. Amen. Amen. A helyreállítás Istenéről beszélvén, menjünk el a 80-as Zsoltárnak az igére, amit olvasni szeretnék a 17-es verstől. A Zsoltáros maga is imádkozza ezt a helyreállítást, amit csak Isten tud elvégezni az életünkben. Ha ilyen helyzetben vagy, hogy szükséged van Istennek a helyreállítására, bármilyen területe lehet az életednek, anyagiak területe, vagy családi helyzetek, akkor javasolom, hogy ezt a 80-as Zsoltárt olvasgasd, mert szinte refrénszerűen tér vissza benne mindig ez a mondat, hogy ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Olvasol pár verset, és aztán megint visszatér ez a refrén. Ó Isten, állíts helyre minket. Ó Isten, állíts helyre minket. Úgyhogy szeretném, ha a 17-es verstől együtt olvasnánk, és magunkhoz vennénk az igét. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Ugye mennyi kihívás van a világban, amikor eltérhetünk az Úr útjairól? Hány kísértés, hány kihívás van, amikor oly könnyedén levetjük a szemünket az Úrról, és mehetünk más alé. Zsoltáros imádkozza, hogy legyél hozzánk olyan kegyelmes, hogy el ne térjünk tőled. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket. Oly annyira, hogy mi segítségül hívhassuk a te nevedet. Itt írja, hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és mi akkor, ha ezt az elevenítést elvégzed, Uram, akkor mi tisztán fogjuk látni, hogy a te nevedet kell segítségül hívnunk mindenekben. Ezt írja itt. Hogy segítségül hívjuk a te nevedet, az ő neve hatalmas, az ő neve töri meg az igákat. Az ő nevében van a hatalmunk, az ő nevében tudunk uralkodni. Az ő nevét kell segítségül hívnunk ehhez, hogy ezt a helyreállítást elvégezhesse. És ez akkor látjuk meg az életünk felett, hogyha ezt a kegyelmet odaadja nekünk. Minden tőle származik az életünkben. Ez a hatalmas név, amit nekünk adott. Hogy segítségül hívhatjuk a helyzetek felett. Ez is tőle van. És a 19-es vers így folytatja. Seregek, Ura, Istene, állíts helyre minket. Szinte felkiált. Állíts helyre minket. Világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. És akkor olyan helyzetekbe kerülünk, hogy nincs megoldás a saját részünkről. Nem tudjuk, hogy hogy lesz a kimenetele. Mihez kezdünk? Kihez szaladjunk? Hova és miként legyünk? Akkor a Zsoltárosnak az imájára emlékezzünk. És azt mondja, seregetnek, Ura Istene, állíts helyre minket. Uram, nálad van a megoldás. Állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat. Hogy fogja elvégezni az Úr? A dicsőség által. Ránk ragyogtatja az orcáját. És a dicsőség által fogja elvégezni, amikor kiárad az ő dicsősége a templomából. Akkor fogja előhozni a megoldásokat. Világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. A világosság elnyeli a sötétséget, ugye? Elnyeli? Ha az Úr megvilágosítja az orcáját azon a helyzeten, akkor te pontosan fogod látni, hogy mit kell tenned, hogy merre van. Merre van az az út, amelyet kell jobbra kell, ha kell balra kell, egyenesen, keskeny ösvény, mit kell tenned. Ha az Úr megvilágosítja az orcáját, ha a dicsőségek járad, akkor fogod meglátni ezt. Így történik a helyreállítás. Isten igéje szerint. Nagy gyönyörűség, hogy az Úrra számíthatunk ezekben. És nem szabad elkeserednünk helyzetekben. Az ige fölemeli a lelkeket, ha engedjük, hogy közelébe jöjjön a szívünknek az ige, magként oda bekerüljön. Vagyis az összefoglalás az eddigi Zsoltáról rész, amit olvastam, hogyha veszteség ér minket az életben, sáska, szöcske, cserebogár, bármilyen formában jöhet a pusztító, a helyreállítás Istenéhez, ha fordulsz, és ha ő hozzá folyamodsz, mindig van segítség. Mindig van segítség. Ahogy a törvényben Isten rávilágított, hogy letelik a hét esztendő, aztán megint letelik hét esztendő, és amikor a hetedik hét esztendő leteltével eljön az 50. esztendő, akkor eljön a kültölések éve, a jubileumi esztendő, akkor eljött az Úrnak ez a kedves esztendeje, és helyreállít mindent az életünkben. Helyreállít. Eljön a helyreállítás ideje az életedben. Nekünk a Krisztusban eljött a helyreállításunk, a Jézus Krisztusban. A Jézus Krisztusban elhozta a mi jubileumi esztendőnket. Minden helyzetre van nála megoldás. Ezt a 3 Mózes 25-ben olvastuk, és szeretném, ha oda ellapoznánk, hogy lássuk meg, hogy nem csak a levegőbe beszélünk erről, hanem valóban megvan írva a törvényben. És a törvény az előképe annak, amiben mi járunk. Nézzük ezt meg. 3 Mózes, Mózes 3. könyve, tehát 25. fejezet. 10-13-as versek mondják. És szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön. Mit olvastunk a Lukácsban? Hogy hirdessétek az Úr kedves esztendejét, hogy hirdessétek az evangéliumot. Mit jelent ez? Szabadságot hoz neked az evangélium. Az evangéliumot hirdeted a szegényeknek. Azt írja, hogy hirdessétek a szabadságot a földön. Vagyis az Úrnak eljön ez a kedves esztendeje, minden kötésből szabadságot fog hozni neked. Szabadságot. Az Úrnak ez az akarata. A kötésekből, az igákból, a nehéz helyzetekből. Hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának. Kürtölésnek esztendeje legyen ez nektek. Kapja vissza mindenki az ő birtokát, és térjen vissza mindenki az ő nemzetségéhez. Teljes helyreállítás. Földek visszakerülnek a jogos tulajdonosukhoz. A családtagok visszakerülnek a családjaikhoz. Ha kint van a világban a gyermeked, és nem akar hozzád visszafordulni, és eltávolt, és elszakadt tőled, és úgy tűnik, hogy nem hajlik a szíve arra, hogy a régi helyen legyen, ahol volt a szívedben, el ne keseredj. Ez csak ez egyik lehetőség, ahol az ördög összöget ütne. Ne hidd, hogy az úgy marad. Mert jön a helyreállítás éve. Jön a helyreállítás az életedben. És visszajön az ő nemzetségéhez. Meg van írva. Visszajön a te gyermeked. Visszajönnek. Azt írja az egyik helyen, a személyzajáson írja, hogy a te fiaid olyanok lesznek, mint eleintén. Visszajönnek a fiak. Nem maradhatnak kint a világban. Ha most még ott is vannak, ne add fel a reményt. A helyreállítás Isten fogja visszahozni őket. Helyreállítja azokat a helyzeteket. Visszahozza őket az ő földjükre. Meg van írva. A 13-as vers így folytatja. A kürtölésnek ebben az esztendejében, vagyis amikor eljön ez a pillanat, hogy az Úr helyreállítja azt, kapja vissza ismét mindenki az ő birtokát, és ami jogosan járt neki, amit az tolvaj eltolvajkodott, minden, amit ellopott, minden birtokod, minden áldás, a teljességed, a békességed vissza kell jöjjön hozzád, és még a felett. Az Úr áldásaiból. A helyreállítás Istene végzi ezt. Már a törvényben is megmutatta, hogy ez az ő kedves esztendeje. Hogy ez kedves neki. És ezt ő elvégzi. Áldott legyen a szent neve. Mindenkinek vissza kell kapni a földjét, a birtokát, a tulajdonát, a családját. Teljes helyreállítás az életünkben. Hány édesanya szíve hallja ezt most és örvendezik. De más helyzetekben is vehetünk magunknak vigasztalást, mert Isten ezt elrendelte. A helyreállítás lehet minőségben egy csodálatos helyreállítás, hogy jobbat kapsz vissza, mint amit elvesztettél, vagy amit elloptak tőled, és lehet mennyiségben való visszaállítás. Mikor mi a helyzet? Isten fogja tudni, hogy hogy állítja azt helyre, és mit cselekszik veled. A helyreállítás például a törvényben, az egyik helyen így szól. Csak elolvasom nektek, hogy lássátok, hogy Isten ezt mennyire komolyan gondolta, hogy minden helyzetet helyreállít az életünkben. Helyrehozza azokat. A 2 Mózes 22-ben van, az egyes vers így írja. Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, akkor is voltak tolvajok. Bárányt lop, és levágja, vagy eladja azt. Vagyis eltolvajkodta. És valahogy eltüntette. Eladta, levágta. Mindegy, hogy hogyan mondja Isten, ez nem ez a lényeg. És figyeljétek meg a helyreállítás, mi következik. Ha barmot, vagyis ökröt vitt el a tolvaj, 5 barmot fizessen helyette. Egyért, aki mondjuk öreg is volt már, meg munkába se lehetett fogni, de mégis valahogy ellopták. Nézd meg, milyen jól járt. 5 barmot kapott helyette. 1 ökör helyett 5 ökröt kapott. Igazából jól járt, hogy tolvajkodtak tőle, ugye? Ez egy jó buli. Egy volt, ellopták, és most 5 van. És így folytatja Isten. 5 barmot fizessen egy ökörért, és 4 juhot egy bárányért. Ha bárányt loptak, akkor hány bárány lesz a gazdaságban? 4 bárányt fognak visszahozni. És elkezdtem azon is gondolkodni, hogy miért különbözteti meg Isten, amikor ökröt lopnak tőlem, vagy ha bárányt lopnak tőlem. És ha ökröt lopnak, akkor miért 5-öt kell visszakapnom? És valahogy az világosodott ki bennem, hogy minél nagyobb a kár az életünkben. Ez van ebben a törvénypontban. Minél nagyobb a kár az életünkben, annál nagyobb a helyreállítás. Annál nagyobb a helyreállítás. Annál nagyobb a kárpótlás. Annál nagyobb lesz az a jutalom, amit Isten visszaállít az életedbe. Nem ezt olvasod ki ebből a törvényből? Úgyhogy soha nem szabad elkeseredni, amikor minket ezek az elejé felolvasott bizonyságból is. Micsoda pillanat lehetett az, amikor a pásztor bement és látta, hogy a telephelyén micsoda ürítés volt, kiürítették az összes szerszámát, készletét, mindent elvittek. Abban a pillanatban nem cseréltél volna vele. Igaz? De látod, ha a Szent Szellem vezetésének a vonalát felveszed, akkor Isten mindig elvezet arra a helyre, ahol a megoldás megvan. És jobban jár az életük. Kárpótlás, bizonyság lesz belőle, Isten dicsősége lesz belőle. Hatalmas a mi Istenünk, és ha vele megyünk, akkor mindig mindenből jót hoz elő az életünkben. Amit az ellenség a vesztünkre szállt, amit az ellenség a pusztításunkra szállt, amit az ellenség eltolvajkodott, Istennek a kezébe adod, azt a javunkra fordítja. És többek leszünk, amikor kijövünk belőle, mint amikor bementünk. Ez így van megírva. Ezért jó Isten országához tartozni, ugye? Ezt minden esetben elvégzi. Eljön a helyreállítás napja. Nézzük meg, mit mond akkor Ámos könyvében a Szentírás, ha ez az a helyreállítás eljön. Ámos könyve, remélem nem vagytok még álmosak most, ugye? De erre mire végére érek, mindenki elalszik. Tehát nem arról van szó, hogy álmosak vagyunk, hanem Ámos könyvéből olvasunk. Tehát azon a napon, így írja a Szentírás, felemelem a Dávid leomlott sátorát. Nézd meg, megint Isten keze mit cselekszik. Valami leomlott az életünkben, azt mondja, ne keseredjél, én felemelem azt. Felemelem azt. Felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit. Nézd ide, nézd az ő szíve. Kijavítom a repedezéseit, és felemelem omladékait. Látod ezt, hogy Isten mikre törekszik az életünkben? Felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Sőt, még a fölött, Isten még a fölött is tud. Olyan ragyogóvá teszi azt, mint volt hajdanán, amikor az ékesség, a teljes ékességében volt. Olyanná teszi azt. Isten tudja ezt egyedül elvégezni. Az ember, amikor helyre akar állítani valamit, akkor mindig látszik rajta az emberi kéz munkája, hogy igen, itt volt egy kis kiigazítás, meg ott volt egy kis malterolás, meg itt volt egy kis festés, vagy fódozás, tódozás. Mindig látszik rajta az embernek a keze. Nem sikerül úgy helyreállítani, hogy volt újkorában. Ezt csak Isten tudja megtenni. Hogy oda helyreállítja, ahol volt, sőt, még ad hozzá. Még a fölött. Ez Isten keze. És ugye mennyire szeretjük őt? Hogy ezt elvégzi? És ezért van reménységünk. Ezért van élő reménységünk. Nem tud úgy pusztítani az életünkben, hogy mi ne járnánk jól vele. Hogy ne jönnénk ki a túloldalon, dicsőségben, győzelemben, helyreállításban. Ez a mi Istenünk. Csak lásd meg, és ragad meg, és akkor megvan neked. A Jeremiás könyve 33. könyvében áldott legyen a Szent Neve Istennek mindörökön örökké, és ha áment, áment. Köszönöm szépen. Az ő neve legyen áldott mindörökön örökké. Jeremiás könyvében vagyunk, 33. fejezet, 10-es vers. Ezt mondja az Úr, hallatszani fog még a helyen. Nézzük meg a leírást. Amely felől ti ezt mondjátok, pusztaság ez. Emberek nélkül és barom nélkül való. A Júda városaiban és Jeruzsálem utcáiban, amelyek elpusztítattak, és ember nélkül, és lakó nélkül, és oktalan állat nélkül vannak, vagyis semmiféle élet nincs azon a földön, amikor az ellenség végzett vele. A pusztítás oly mértékű volt, hogy sem épület nem maradt, sem barmok, sem nyájak, sem ember. Teljesen kietlen lett. Teljesen pusztává lett. Ennél mélyebb helyre már nem lehet kerülni. Sem élet, semmi nincs ezen a földön. Isten azt mondja, ha most a szemedet a hegyekre emeled, akkor meglátod, hogy mi történik. És azt mondja, figyelj, örömnek szava, és vigasság szava, és vőlegény szava, és mennyasszony szava. Tegnap is volt egy esküvőnk. Isten a helyreállítás Istene. Örömnek szava, és vigasság szava, és vőlegény szava, és mennyasszony szava. És azoknak szava, kik ezt mondják, dicsérjétek a seregek urát. Vagyis ezeknél van egy bizonyságtétel, akik így mondják. Dicsérjétek a seregek urát, mert jó az Úr, mert az ő kegyelme örökké való, akik hála áldozatot hoznak az Úr házába. Hálát hoznak az Úrnak, mert az Úr hatalmasan cselekedett. Hálákat hoznak az Úrnak. Hála áldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom-e föld népét a fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr. Ez a helyreállítás Istene, az ő szava. Bármilyen pusztítás volt az életedben. Hogy ment át rajta a pusztító? Sorolhatnánk, kinek mind kellett átmenni az életében. A helyreállítás Istene elvégzi. Úgy, hogy örömnek szava hallatszik majd, és a vígasság szava, amikor vigadozva jönnek elő, prédát osztanak, bementek az ellenség táborába, ellopták, visszaszedték, és annak a többszörösét, és prédát osztanak, osztogatják az ellenség javait, amit az ellenség ellopott. Isten ezt szeretné látni az életedben. És hála áldozatokat hoznak az Úr elé. Nincs olyan helyzet, amin Isten ne tudna segíteni és fordítani, ha hozzáfordulsz. A hatalmas keze által. Az ő hatalmas keze által. Reménytelen helyzeteket tesz Isten élővé. Ezt a két verset egy kicsit otthon tanulmányozott. Hogy a pusztaságból, az ember nélkül, barom nélkül, nyáj nélkül, élet nélkül való utcák, Jeruzsálem, semmi élet nem volt. És Isten mit hozott elő? Te életedben ugyanezt megcselekszi. Tudjátok-e, hogy ez a helyreállítás mennyire benne volt a zsidó népnek a gondolkodás módjába? Ugyanis a sorok sorról sorra mindig beszélnek erről. És amikor Jézus Krisztus a feltámadása után megjelenik a tanítványainak, a mennybe menetel előtti utolsó beszélgetésben, tudjátok, mit kérdeznek tőle a tanítványok? Akkor meglátják a megdicsőült testében Jézust. És látják, hogy ugyan a sebeknek a helye ott van, de ragyog a dicsőségében az Úr. És hogy tényleg él, hogy nem meghalt az Úr, ha bár meghalt, de él, nem holt az Úr. A halál nem vett uralmat rajta, él az Úr. És látják az Urat a dicsőségében. Tudod, mit kérdeznek tőle? Azt kérdezi tőle a tanítványok, hogy Uram, avagy nem ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek, az országot Izraelnek? Tehát annyira bennük volt ez a vágy a helyreállításra. Velünk ugyanígy kell legyen. Minden, ami az életünkben a pusztító kezéhez közel került, és pusztítást tudott végezni. A helyreállítás Istenéhez oda kell állnunk reménységgel. Uram, avagy nem ezen a mai napon állítod ezt helyre nekem? Mert ez az a nap, amit az Úr rendelt. A helyreállítás Istene vagy. Jézustól is ezt kérdezi. Avagy nem ebben az időben? Uram, most, hogy itt megdicsőülten látunk téged. Jézus a mennybe menni készült. Azt kérdezték tőle, hogy mielőtt a mennybe felragadtatsz, nem állítod vissza nekünk a királyságot? A helyreállítás Istene vagy. Ezt kérdezték tőle. Jézus meg Jézus mit válaszolt? Ez a rész egyik legkedvesebb része, mint amikor Jézus utolsó beszélgetését folytatja a tanítványokkal. Az utolsó beszélgetés a felmenetele előtt, amikor a szemük látára emeltetett föl, nem egy szempillantásban tűnt el, hanem méterről méterre, lassúságban levitálva ment egyre följebb a magasságba. Képzeljétek el ezt, a tanítványok ezt láthatták. Akkor Jézus fölemeltetett. Szólt hozzájuk, és közben emelkedett. És ment följebb, és följebb az a dicsőség felhőben, és följebb, és közben szólt hozzájuk. És majd így fog eljönni, azt is mondják ott az angyalok, hogy amiként láttátok felvitetni, úgy jön majd el hozzátok. Itt a 6-tól a 6-tól 8-as versekig nagyon izgalmas dolgok vannak az evangéliumban, csak tanulmányozni kell. Mikor azok azért egybegyűltek, megkérdezték őt, mármint a tanítványok, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre a királyságot Izraelnek? A tanítványok vártak erre, ugye? Római megszállás alatt voltak. Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, amelyek az atya maga hatalmába helyezett. Vagyis ti ne ezekkel foglalkozzatok, hogy az mikor jön, az is eljön. De nektek nem ez a dolgotok, hogy ezeket az időket tudjátok. Mi a ti dolgotok, most figyeljetek. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. Vagyis ti most erővel fogtok felruháztatni. Erőt vesztek most magatokra. Ne az időkkel foglalkozzatok. Ne azzal foglalkozzatok, hogy hány vérhold volt, és hány napfogyatkozás lesz. Nem az időkkel kell foglalkoznunk. Amíg időnk van, amíg itt a földön vagyunk, mi a dolgunk? Mit mondott Jézus erről? Vegyetek erőt. Vesztek erőt, azt mondja. Vesztek erőt. Vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok. Eljött-e rád a Szent Szellem? Bizony eljött ránk. Beteljesedtünk a Szent Szellemmel. Megvolt a mi pünkösd napunk az életünkben. Felvettük magunkra ezt az erőt. Az Úr felruházott minket ezen erővel. És mi a dolgunk? És lesztek nékem tanúim, hogy mindenki megtudhassa. Kiküldött minket az Úr. Lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, az egész Júdeában. Mindenfelé mondja, a földnek mind végső határáig menjetek el. Ez a mi részünk. Az utolsó szava a mennybe menetele előtt. Kaptál erőt? Menj és hirdesd. Az időkkel pedig nem foglalkozz. Bár érezzük, hogy az idők egyre közelebb vannak, de ne ez vigye el a figyelmünket teljesen. Hanem az, hogy ez az erő, amit vettünk, ezzel mit kezdünk? Hogy legyünk az Úrnak tanúbizonyságtevői. Hogy hirdessük mindenkinek. Mindenkinek hirdessük. Erre hívott el minket, és a helyreállítás Istenével együtt működünk ebben. Jakab, mindig elfogyasztom az időmet. Nem tudom, hogy van ez. Ennye, bennye. Gyorsabbra fogom. A Cselekedetek 15-ben ugyanígy olvashatjuk, amit az Ámos könyvében olvastunk. És azt a gyönyörű részt ott maga Jakab apostol idézi, miközben prédikál. Hát ez egy nagyon híres rész volt az Ószövetségből. A fejezet arról szól, hogy a pogányok közül is megtértek Jézushoz, és a zsidók felháborodásában, ugye mert a testükön volt egy különbség, akik héberek voltak, és akik a pogányok közül tértek meg. Egy különbség volt a testükön, a körülmetélés. A zsidók követelték, hogy nekik is körül kell metélkedni. Különben nem lehetnek az úréi. Hát az a baj, hogy már megtörtént. Már az úréi voltak. Újjászülettek, szellemmel teljesek voltak, és nyelveken imádkoztak. Ezen folyt a vita. Felmentek Jeruzsálembe, és meg akarták vitatni az apostolokkal. Erre van ez a gyönyörű válasz. az igében, az Apcsák 15-ben, 16-tól 18-as versek. Ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat. Vagyis nem csak a zsidók fogják megtalálni az Urat ezentúl. Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok minnyájan. Ugye mi a pogányok oldaláról jöttünk be a királyságba. Nem voltunk az Ószövetség tagjai. Hogy a pogányok minnyájan megkereshessék az Urat, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Itt megint a helyreállítást találod meg. Felemelte az omladékai Dávid sátorának, előhozta a gyönyörű messiást, hogy ehhez az új, csodálatos sátorhoz mehessenek a pogányok, és ott üdvözülhessenek. És tudja az Isten öröktől fogva, hogy ezt eltervezte, és meg is cselekszi azt. Hogy mennyire úgy kell gondolkodnunk, ahogy Isten. Egy záró gondolatot fogok elmondani. Ószövetségi történet, de nagyon-nagyon kedves a szívemnek, mert kicsit jobban meglátjuk, hogy miért Dávidot választotta Isten királynak. És ha ezeket az ószövetségi szolgáit Istennek tanulmányozok olyan szemszögből, hogy mi volt az, amiért Isten őket választotta, akkor Istenről minden egyes helyen megtudunk még valamit. Mi az, ami kedves neki, és mi pedig kedvesek akarunk lenni ő előtte. A Sámuel második könyvében lenne olvasandó az igerész, és a 9. fejezetben. A történet, ahova ide becseppenünk, az abban az időben van, amikor Saul és Jonatán, a fia, meghaltak egy súlyos megmérettetésben, egy harcban. És tudni kell, ha tanulmányoztátok már ezeket a részeket, hogy Dávid és Saulnak a fia, Jonatán, olyan közeli kapcsolatba kerültek egymásra, azt hívja róluk az ige, a szívük, az összetartás közöttük, hogy annyira megszerették egymást, mintha egybe forrott volna a szívük. Hogy összeforrt a szívük, azt írja az írás. Hogy Dávidnak és Jonatának a szíve egybeforrt. Vagyis egyek lettek. Egyek lettek. Ez egy nagy csoda. Isten ezt megteszi valakivel az életedben, hogy olyan közelinek érzed, hogy szinte minden rezdülésben egy vagy vele, akkor mondhatod ezt, hogy összeforrt a szívem a másikkal. És ez történt Dávid és Jonatán között. És Jonatán meghalt. Meghalt Saul is. És Dávid elgondolkodik a szívében, innen fogom olvasni. Elgondolkodik a szívében, hogy vajon van-e valaki, akivel kegyelmességet és irgalmasságot cselekedhetek a Jonatán és Saul emlékére. Az ő családfejában van-e valaki, akinek megmutathatom, hogy mennyire szerettem? Gyönyörű gondolat. Itt fogjuk olvasni az igét. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki a Saul házanépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ő vele Jonatánért? Jonatán már nem él. Meghalt. És Dávidnak nincs békesség a szívében. Azt mondja, hogy valami nyomja a szívemet. Szeretnék találni valakit, akivel jó cselekedhetnék. Aki megmutathatnám, hogy mennyire szerettem Jonatánt. Aki megmutathatnám Isten irgalmasságát. És elkezdi a szolgáit kiküldeni. Van-e valaki még az ő házából? A 3. vers folytatja. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki a Saul házanépek közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát? Újra rákérdez. Van-e még valaki? Van-e valaki még ezen a családfán, akinek megmutathatnám az Isten irgalmasságát? A Jonatánhoz fűződő egybefort szívemért. Látjátok, hogy a szívünk hogy kíván jót tenni a másikkal? Amikor ez fel jön a szívünkön, nem szabad ellenállni. Ez Istennek az indítása a szívünkön. A 7. versben pedig így folytatja az ige. Mondta neki Dávid, ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled, megtalálták ezt az kis örököst. Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom néked Saulnak, a te nagy atyádnak minden majorságát, neked mindenkor asztalomnál lesz életed. Megtalálták azt, akivel megmutathatta a jóságát. Van egy kis szépséghiba. Ez a kis örökös mind a két lábára sánta volt. Kis nyomorék volt. Kicsi korában lejtette a dadus, és mind a két lábára úgy megsérült, hogy csak sántítani tudott. Nem volt teljes értékű ember. Világ ugye megint azt mondani, hogy ilyen semmire nem jó, és kihajítja. Félreteszi. Nem kell többé senkinek. Szemünket se vetjük rá. Nem jó semmi. Mire használnánk? De Isten szeretete nem ilyen. Addig kereste ezt a kis nyomorék embert, amíg meg tudta mutatni rajta Isten az ő szeretetét. És megtalálták, és rátaláltak a szolgák. Megtalálták őt. Isten ugyanígy mondja Krisztus testében, hogy van-e valaki, aki megmutathatnám a Krisztusért, a Jézus Krisztusért, amit ő elszenvedett, az én kegyelmemet, az irgalmasságomat és a jóságomat. Van-e valaki a Krisztus testében, aki hozzám fordul, aki megmutathatom a Krisztus szerelméért az én jóságomat és irgalmamat? Látjátok Istennek ezt a szívét, amiben keresi, hogy kivel mutathatom, kin mutathatom meg ezt a jóságomat a Krisztusért. Annyira gyönyörű ez a gondolat. A Krisztusért akarja megmutatni rajtad. Mert az atyának a Jézussal a szíve összefort, és téged is odavett be. És meg akarja mutatni rajtad a jóságát. Végtelen az ő kegyelme. Végtelen. A helyreállítás Istene. Add neki oda bátran ezeket, amik történtek a múltban. Hadd dolgozzon vele, hadd munkálja. Hadd hozza elő a javadra, mert megcselekszi. A tolvaj, ha rajta kapatik, azon ír, hogy 7 annyit kell hozzon. De ma nem erről az oldalról beszéltünk, hogy a tolvajnak mit kell hozni. A tolvajnak engedelmeskedni kell. Most még valami a fölöttiről beszéltünk. Hogy az Isten a szemét rajta tartja azon. Ha rajta kapatott, és ha megdorgáltad, és megparancsoltad, hogy kárpótlás jön hozzád vissza, akkor ő is kell, hogy engedelmeskedjen. E fölött van még, hogy Isten a szemét ezen rajta tartja, hogy a te kárpótlásod, a te helyreállításod az megtörténjen. Teljes helyreállítás jár neked. A Jézus Krisztusban. Olyannyira, hogy vannak olyan szolgálók, akik azt vallják, és némileg egyetértek vele, hogyha a felmenő ágakon történtek a tolvajlások, borzasztó volt csak az elmúlt 100 században, hogy ki hogy vesztette el a birtokait, kitelepítések, meg szörnyű dolgok történtek. Neked jogos örökségedet lopták ott el? Bármilyen módon történt a felmenőkben, hogy veszteség érte, hogy tolvajlás érte őket, és így te azt az örökséget nem kaptad meg. Ezeket is követelheted. A Jézus nevében. És ezeknek is jogosan hozzád kell jönni, mert az Úr a jogosságot szereti. És nem csak az, amit a te életedben a tolvaj elvitt, hanem a felmenők életében a jogos részeket követelhetjük. Ha van hitünk rá. És annak is hozzánk kell jönni, mert a helyreállítás Istene, a mi Istenünk. És helyreállít mindenkit. Ki az, akinek a szíve izgalomba jön erre, ennek hallatán? Óriási kijelentés van benne. És itt lesz a Krisztus testének a gazdagsága. Amikor erre ráébred a Krisztus teste. Hogy nem csak, amelyen mondhatod, hogy tőlem semmit nem lopott az ördög. Igen, de mi van a felmenőkkel? Azt a gazdagságot te mind követelheted. Ezt hozzád kell jöjjön. Mert a jogos örökséged. És az Úr azért jött, hogy a jogosságot helyreállítsa a földön. Ha megértést vettél ebből, emeld fel a kezedet. Ez a miénk. Ez a miénk, ez a mi részünk, és a hitünk által képesek vagyunk ezeket elvenni, és az Úr szemei rajta vannak ezeken. Mert az igét olvastam nektek, és az ige az igazság. Az ige az igazság. Amen. És az Úr, még egy utolsó gondolat, teljes helyreállítást végzett az életünkben. A testünket helyreállítja, meggyógyultunk a sebekben. Ez a testünk helyreállítása. A lelkünk helyreállítását elvégezte, megvidámítja a lelkünket ezen a zsoltárosban. Megvidámítja, örömnek olajával tölti el a lelkünket. Nem kell többé sírnunk, bánkodnunk, gyászolnunk, szomorkodnunk. Helyreállítás Istene végezte. A szellemünket hogy állította helyre? Újonnan szülte. Újonnan szülte a szellemünket, és elpecsételte. Soha többé senki el nem veheti tőlünk. Az újonnan született örök szellemünket, örök életünket. Az anyagiak terén helyreállítást végez az Úr. A fiaink, a gyermekeink életében helyreállítást végez az Úr. Visszahozza őket az ellenség földjéből. Meg van írva. És ezek után nem marad más nekünk, mint hogy köszönjük ezt. Mert hogyha ez így igaz, és semmi más nem, mint az igét szóltam nektek, akkor most hála kellett, hogy érdegyen a szíveteken. És ha meg tudjuk köszönni, hogy ez megvan nekünk, hogy hisszük, hogy ez az Úr ezt elvégzi nekünk, akkor a háladásaink bőségesek kell legyenek. És miközben öröm támad a szívünkön, tudjátok, hogy az Úr a trónjáról még jobban örvendezik, hogy végre talált valakit, aki megmutathatja az ő jóságát. Mert hitáltal tudja odaadni nekünk. Amen. Most felállunk, és elkezdjük háladásokkal áldani az Urat, dicsérni. Veszünk a szívünkből háladásokat, és elkezdünk szolgálni vele az Úrnak. Mert ő jó, és ő méltó egyedül a háladásainkra, és köszönjük az ő kegyelmét, az irgalmát. A helyreállítás Istene. Amíg elkészül az első dal, megteszünk egy megvallást. Az életünk átadása arról szól lesz, hogy a helyreállításnak átadjuk az életünket. Rövid megvallás különben. De nagyon hatásos lesz, együtt tesszük így együttes hittel, és ezzel a megértéssel, amit most vettünk. Így szól a megvallásunk. Atyám, átadom az életemet a teljes helyreállításra Jézus nevében. A kezedbe helyezem a szellememet, a lelkemet és a testemet, a családom minden tagját, az anyagi életemet és javaimat. És te elvégzed a helyreállítást, ahol csak szükséges. Kipótolod az esztendőket. Kipótolod az anyagiakat. Amit ellopott az ellenség. A te hatalmas kezeddel. Mindazt helyreállítod. És még a fölött is adsz nekem. Áldalak és magasztallak ezért. És mindenkor imádlak téged. A Krisztus Jézusban. A Szent Szellemed által. Amen.